Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Egri Zsuzsa köszönti a Mária Rádióban a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Ma esti vendégem Huszti Zoltán atya, a Magyar Szentek templomában káplán. Őt szeretném bemutatni önöknek. Fogadják szeretettel! Kezdjük valahol a legelején a családoddal. Milyen családban születtél, milyen volt a háttered?
Miért erre válaszolnék, azt én is szeretném elmondani, hogy Zsuzsa, aki kérdez engem, jó szimpátiában vagyunk egymással, ezért valószínűleg oldott lesz ennek a felvételnek a menete, hogy kérlek testvérek, ezt így fogadjátok majd.
Annyit még akkor elmondanék a kedves hallgatónknak, hogy a kórházlátogató, beteglátogató csoportban, egy csoportban dolgozunk, tehát ezért a tegeződés.
Így van, és ezt kérlek, hogy fogadjátok így.
Tehát kezdjük a gyerekkorodnál.
Honnan is származok? Nekem az egész családom ürömi. Innen Budapestől semennyire se, egy kicsi kis falucska. A nagyapám 938-ba került oda, Hajdúsámsomból, Hajdúságból. Először kezdetben mindenféle munkákat vállalt, aztán később lakatos lett. Ez egy sváb falu volt, de aztán a kitelepítések következtében teljes lakosságcsere történt itt is sajnos. Ő megmaradt egy másik emberrel együtt, aki szintén nem sváb származású volt, és később ezek az emberek alkottak itt közösséget. Főleg református emberek telepedtek be, de egy-két katolikus család is maradt. Nekem a neveltetésem az ebben a szellemben volt. Tehát a hithez való ragaszkodásomat, meg a hitalapok mindennapi szülőktől való ellesésből, templomba járásból adottak voltak. Ráadásul a nagyszüleim, dédszüleim, meg azoknak is a szüleik, dédszüleik és egész felmenőik igen-igen vallásos voltak. Talán ennek köszönhetem azt, hogy ebben a hivatásban, hogy pap vagyok, a helyemet találom, és nagyon érzem az égi támogatásukat.
És ez mikor jutott először eszedbe? Mert azért
nekem ez nem jutott eszembe, kérlek, Zsuzsa. Tehát nem jutott eszembe, hogy pap legyek, hanem ki vagyok jelölve. És ezt annyiszor kérdezték már tőlem, hogy mi ez a kijelölés, hogy biztos valami bolond vagyok, és valami angyal a fejemre szállt, és rátette a kezét. Nem, hanem amikor eltervezett az Isten, hogy ki is lesz a Huszti Zoltán, nagyon-nagyon-nagyon biztos vagyok benne, és nem csak a hittanos tanulmányok miatt, az egyebek miatt, hogy tényleg eleve kiválasztott engem erre, mint ahogy szoktuk is imádkozni egyéb szövegekben, vagy pedig a misében, hogy Melkizedek rendje szerinti papság, meg ilyesmi. Az első történet, ami ennek a bizonyossága, a déd nagyanyámhoz kötődik. Egy-két éves korma lehettem, otthon, vidéken, anyukám körül seltepelt éltem, és a déd nagyanyám, aki egy nagyon imádságos, de sokat szenvedett asszony, tehát a férjével voltak gondok, hadgyerek volt, lényegében neki kellett helytállni. Ha mondhatom azt, lelki belső támaszta, tényleg az imádságból kapaszkodás volt kizárólag. Nem is nagyon beszélt senkivel sem, még a rokonságból se. Úgy idős korára, amikor én megszülettem, akkor lehetett 80 sok, vagy már 90 körül. Tehát felesleges szavakat nem nagyon használt, és valami állatot tisztított, vagy tollazta, vagy nem tudom, mit csinált vele. És akkor mondta, amikor meglátott engem az anyámnak, hogy ez az a gyerek, akiből pap lesz, és akiért annyi ideje imádkoztunk. Ez volt a legeslegelsője. Az anyai nagyszüleimnek a háza a templommal volt szembe. Ez még semmit nem jelenthetne, onnan még bárki kikerülhetne, sőt, talán még az ellentétébe is fordulhatna. Oda persze átjártunk a misére, litániára. Nagyon kiskoromban odaállítottak minisztrálni, de ennek nem tulajdonítok olyan jelentőséget. Tényleg, hogy most ez ebbe az irány befolyásolt volna. Biztos, hogy jelszerűen, vagy valami alapszerűen ez hatott a későbbiekre. Pannonhalmára kerültem gimnáziumba, most ez egy nagyobb váltás. Ahol úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon-nagyon fog erősödni ez a vonal, hát önkéntelenül is ugye szerzetesek között élsz. És volt egy szimpátia, de az aláhagyott. Mire végeztem, és amit fontos elmondani és kiemelni nálam, hogy dupla oszloppal működöm, két támaszom van. Tehát van egy művészeti vonal is, és van egy szakrális, hát ez a papi vonal, amiről most éppen beszélgetünk. És ez a kettő most már teljesen biztosan állíthatom, és korábban is, amikor kérdezték más fórumokon, akkor ennek a dilemmáját, nem tudom miért, szemlélgettük. Ez olyan, mint amikor biztos vettetek már olyan kalácsot, hogy az egyik az csokis, a másik meg ilyen fehér színű. És így egybe van fonva, és nem lehet már szétválasztani a kettőt. Ez így nálam egybe fonult, és a család is mindig mellette állt ennek. Tudták, hogy a Zoli az egy olyan típusú gyerek, hogy kicsit különös is, furcsa is, rajzol is, megbotránkoztat is, de nagyon szereti a jó Istent, imádkozik is. Ez a hozzám való állásuknak a teljes elfogadó szeretete ad nekem most is erőt arra, hogy tudjam folytatni a dolgaimat. Itt lehetne mondani a testvéreim számát, apukám, anyukám foglalkozását, most teljesen feleslegesnek tartom, mert akármivel is foglalkoznak, csapatként
mögött. Kedves hallgatókat, ez is érdekli, ja, azért
legalább
említés szinten.
Jó, de lehet mondani. Édesapám építész, technikus végzettségű, de hogy mondjam nektek, hogy ne értsétek félre, titkos lelkipásztor. A keresztény általános papságot minden rezdülésével gyakorolja.
Egy igazi édesapához méltó.
Méltó, de ő nem csak a mi családunkra gondol, hanem ezt mindenki irányába teszi. És becsületére válik el, és végezte a teológiát, tehát ilyen szinten a tudást is megszerezte hozzá. Egy nagyon erős szociális irányultság, mindenkire való odafigyelés, falu bolondjainak és szegényeinek összefogója titkon, és hát már nyilvánvalóan is, mert hogyha valami baj van, akkor általában ő hozzá futnak be a kérések, és akkor segít elosztani ezeket a dolgokat. A munkája is most jelenleg ilyen. Próbált ilyen vállalkozóféle lenni, meg az építőiparban komolyabban tevékenykedni, de teljesen más karakter. Szóval üzlethez, pénzhez nem ért. Én se egyébként. Jelenleg az a feladata, hogy a szomszéd községben időseknek, betegeknek ő viszi ki az ételt autóval, megkérdezi, hogy mit hol tudnak segíteni. Az önkormányzatnál sikerült neki csinálni egy ilyen pozíciót, és akkor egy ilyen gyakorlati szociális mindenes. Anyuka se sokban különbözik tőle, tehát ő eredeti szakmáját tekintve óvónő. Jelen pillanatban most is ott dolgozik, de elvégezte a szociális munkát is, elvégezte a szociális mentort is, sokat dolgozott sérültek között is. Most lehet mondani, az egész családunkon rajta van egy ilyen keserédes szent kereszt, hogy az emberekkel emberekért tudjunk szolgálni, és ezt tényleg higgyétek el, testvérek, akik hallgatjátok ezt, mindenféle büszkélkedés nélkül mondom, már csak azért is merem büszkélkedés nélkül mondani, mert nálam ez például úgy jön ki, hogy egy csomó esetben azért rosszul hangzik, de hát úgy mérges szoktam lenni, na. Szóval már minden erőm elfogyott, az összes pénzem elfogyott már a hűtőbe, maradék konzervet is elvitték. Tudom, hogy gondoskodik a Jóisten is pótolja, de azért csomószor ezt agyban, szívben, meg gyakorlatilag elviselni azért nagyon nehéz. Ilyen szempontból a királyi koronát bátran leteszem a fejemről, és aki kéri, átadom a fejére, de magamból, és szerintem a szüleim magukból se tudnak ezen a szinten már kivetkőzni, és ezzel biztos nagyon sokan vagytok így, inkább azért szeretném ezeket most veletek így megosztani, meg elmondani, hogyha hasonló helyzetben vagytok, akkor most az együttérzésnek a szándékával is, és annak a biztosításával is, hogy bátran folytassátok tovább, mert ahogy mondja az Úr is, hogy bárányka legelős hasonlattal, ha küldenek hozzád, akkor mindig-mindig kapsz is. És nem csak anyagi értelemben, hanem rengeteg bátorítást, rengeteg jó kívánságot, rengeteg együttérzést, mosolyt, kedvességet. Az is, hogy most eljött hozzám a Zsuzsi és csinálja ezt a riportot, és hogy nagyon sok a pozitív visszajelzés annak kapcsán, hogy kitartunk a Krisztus mellett.
És hány testvér között nőttél fel?
Nekem kérlek szépen 5 testvérem van. Én vagyok a legidősebb. Tehát úgy kicsit gombamódra követjük egymást. 35 vagyok, a legkisebb 19. Ilyen művészeti és papi vonalak a testvérek között annyira egyelőre nem észlelhetőek. A családban már elég bolond, én meg az apám, meg az anyám, gondolom kiindulnak abból, de a szociális érzékenység az nekik is érezhető. A többiek többnyire mérnökök. Érdekes módon ezt a dolgot választották. Ugye lassan már mindenki házas, saját családjukat építgetik, még ők is az élet elején vannak, és keresik vonalaikat, meg azt, hogy hogyan tudnának működni, szeretni.
Tehát akkor visszamehetünk az időbe oda, hogy leérettségiztél Kanonhalmán, és utána?
Utána jön a cifra. Én igazából különlegesen akartam élni az életemet, tehát gyakorlati módon is különlegesen szerettem volna élni, tehát ilyen vágy van bennem. Nem szerettem volna mechanikus feladatokkal foglalkozni. Tehát művészeti pálya irányába kacsingattam, ott többféle kísérlet volt, iparművészet, egyetem, építészet szaka, vagy legalább, hogyha az nem, akkor egy kis művészetelmélet, eltén, esztétika, ilyesmikben gondolkodtam, sőt, még a színészet sem állt tőlem távol. Oda is jelentkeztem a színház és filmművészetire. Gyáva voltam, nem mertem elmenni a felvételére, később kiderült, hogy az egész felvételével kapcsolatban hazudtam otthon is, meg az iskolának is. Akkor ott szomorúak voltak, de túllendültünk ezen a ponton is. És addig-addig próbáltam így kártyázgatni, meg szemlélegetni a dolgaimat, míg végül is gyakorlatilag a felső oktatásnak az első köréből, amikor szépen mindenki normálisan jelentkezik, ugye február-március tájéken, és ott júniusban mennek a felvételik, kiestem a történetből. Pótfelvételivel, és valószínűleg ez is az Istennek az újja, Pázmány Péter Egyetem teológiai szakára kerültem, apuk akkor ma odajárt egyébként. Én nappali tagozatra nem a papság szándékával hozzá szeretném tenni, hanem affinitásom ugye volt ebbe az irányba, de ismétlem nem papként, hát és hogy valahol azért teljen az idő hasznosannak, igazából ez volt a lényeg. Bocsássatok meg, hát ez az igazság, én nem fogok itt köntörfalazni. Ez 2003 ősze. Akkor még a teológiai nagyjaink Borbeic Pár, Rózsa Huba, akiket kedves hallgatók is ismernek, és még praxisuknak ugye azon a szép őszén, hogy Petőfi fogalmaz, működtek, és hát is az én művész lázadó hozzáállásom és mentalitásom kicsit nem volt kompatibilis ottani jelenlétemmel is. Végül is én fél évkor eljöttem onnan kisebb-nagyobb viták és összeütközések következtében. Annyit el kell mondanom, és nagyon hálás vagyok a Fodor professzor úrnak, és kimondom az ő nevét, ő volt akkor az egész Pázmány Péter Egyetemnek a rektora, hogy látta, hogy itt van egy 18-19 éves keresőfiú, egy ilyen nem mindennapi bohókás alkattal, teljesen elfogadott minden döntésemben és minden viselkedésemben, és abszolút megértő volt velem ezekben a nehezen átélhető helyzetekben. Nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Ez azért is érdekes, azért emeltem ki az ő nevét, mert családomnak is rossz volt, meg nekem is rossz volt, hogy bizonytalanságban jöttek a következő hónapok, mégsem voltam benne semmiféle biztos felsőoktatásban. Ilyenkor tudjátok, hogy kúszik a TB, egyebek, szülők is aggódnak, hogy mi lesz velem. Apukámnak akkor éppen volt építőipari cége, ott segítettem segédmunkában, ilyesmiben. De hát azért bennem dolgozott az, hogy túl fiatal vagyok még ahhoz, hogy most itt bármivel is leálljak. Megint volt egy-két kísérlet eltére, esztétikára, ilyesmire, film szakra. Nem voltam benne annyira lelkiismeretes felkészülésben, hogy ellinkeskedtem az egészet, és volt akkor a képem, hogy írtam megint a Pázmánynak, szintén a teológiára, Rókai professzoron keresztül, akkor ő volt éppen a dékán, és ők ezt megbeszélték a Fodor Györggyel, és visszavett, hogy ha van kedvem, akkor itt még megint lehetek, és nekiállhatok, és folytathatom, és nem lesz semmi baj. Mindenféle felvételi nélkül ennyire szerettek. Hát most mit mondjak, úgyhogy tiszta hálás a szívem. Neki mentem, de hát Isten bocsássa meg, egy év alatt még nem sikerült annyit érnem, hogy jobb legyen a hozzáállásom, és igazából akkor már bennem volt egy olyan dolog, hogy én ezt nem szeretném folytatni, és megint eljöttem. Pedig a rektor úr mindenben segíteni akar, szóval azt mondta, hogy maradjak, várjak, legyek türelemmel, segít, találunk valami állást, ne adjam fel. Mondtam neki, hogy kedves György atya, nekem ez most nem megy, én most inkább másik irányba tájékozódnék. És ekkor egy érdekes lépés, egy barátomnak a összekötetései révén, talán egyik utolsóként az országban induló tanfolyamok közül elvégeztem a mozigépkezelő tanfolyamot. Tehát ez egy klasszikus régi filmszallagos, hatalmas nagy gépek csattognak, csörögnek, és ugye megvolt a művészeti affinitás a filmhez, a mozihoz, festészethez való vonzódás. Hát gondoltam magamban, nem esik annyira távol a fától akkor az alma, hogyha valamilyennel foglalkozok. Elvégeztem ezt a tanfolyamot, de úgy adta az úr, hogy nem dolgoztam ebben a szakmában, mert egy régi álmom teljesült, és nagy bátorsággal most már mindenféle félelmeimet félrerakva jelentkeztem a képzőművészeti egyetemre. Oda nem mertem sohasem jelentkezni, mert túl misztifikáltam az egészet, és ott az intermédia szakra föl is vettek, és ott töltöttem 5 kiváló évet. Én csak azt szoktam mondani, hogy a számomra nyaralási évei voltak, és végre egy olyan fórumon lehettem, ahol mindenféle ilyen különösebb, hogyan fejezem ki a számotokra, hogy ne félreérthető legyen. Tehát a gesztusaim, megnyilvánulásaim, kifejezésmódom egy olyan közegbe került, ami ezt teljesen el tudta fogadni. Sőt, még mellette képződtem is, Sőt, még mellette. Egy másik szakon is részt vettem, akkor a festészethez így kerültem közel. Harmadik évtől Halász András osztályába jártam, és ott a festészetet is tanulhattam. És a végén még a bohókás viselkedésem és életem mellé még egy képzőművészeti diplomát is kaptam. Ezután jöttek a szeminárium évek, amire gondolom mindjárt el akarsz kérdezni.
Előbb azért megkérdezném, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez az intermédia szak mit tanít, mire képez.
Hivatalosan, hogyha a szónak az értelmét nézzük, akkor az inter valami között, média ugye az szintén közvetítő elemek, közvetítő tárgyak, közegek, de az bármi lehet, túlságosan tágas a szónak a fogalma, nem kell feltétlenül tárgyra gondolni, ez lehet igazából vers, ének, zene, tánc, mozgás, gondolat, konceptuális művészet, performance, és a művészeti képességeid kifejezésére próbált nyitni minél nagyobb teret, hogy ne kelljen feltétlenül egyetlen médiumhoz ragaszkodnod, hanem ezekkel tudjál operálni, mixelni, keverni, átlátni, közéjük menni, és ezeket a mediális határokat is feloldva minél inkább a lényeg kifejezésére koncentrálni. Igen. Tehát egy ilyen összművészeti szellemi műhely.
Tehát kaptál egy diplomát ezen a főiskolán, közben nem voltak olyan gondolataid, hogy esetleg mégis mással kéne foglalkozni, vagy egy olyan közeget képzelek el legalábbis abban az időben, hogy itt nem igazán díjazták a te vallásos miben létedet.
Ebből indultam ki én is a saját előítéleteimmel. Ebben a közegben nagyon nagy fokú nyitottság van a világ összes jelenségei felé, már csak abból is, mert művészek képződnek ott. Azt gondolnánk, hogy a művész önmaga a világába bezárkózva, vagy csak onnan kinézve fogalmaz meg dolgokat. Ezt szoktam tapasztalni nem művészektől, ezt a típusú hozzáállást. Hogy egy autonóm figura, és mintha a feje fölé építették volna az egész világot, ami egy díszlet. Most mondjuk így akkor a jó művész, vagy az az ember, aki a jó művészet irányában nyitott, vagy avval foglalkozik, az egy baromi lelki ember. Hasonlít a szélre, hasonlít az árvalányhajra, hasonlít a virágszíromra, a kisgyermekre, a madárra, meg ilyenekre. Annak örül is abban leli az örömét, hogy mindaz, ami körülötte van, azt is látva, a mögő is látva, az összefüggéseket is észrevéve, amik állandó itt vannak közöttünk, állandó remegésében a levegőnek. Tényleg, nem tudok szebben foglalmazni, vagy most is. Nem hiába, vagy te így áll a hajad, itt az alma, ott a ruhám, meg most nem akarom legyen a teljes szoba környezetét, hogy nyitva van a vizes palacnak a teteje, és ezek mind-mind-mind apró üzenetecskék, ajándékok, és örülnivaló dolgok. Így van. Tehát a művész ezt igyekszik mások számára is megosztani. Olvassatok Nemes Nagy Ágnest, olvassatok Vörös Sándort, nézzetek Gulácsi Lajost, Tihanyi Lajost képeken, hallgassatok Kodály Zoltánt, Bartók Bélát. Ha egy jó művel találkozol, az nyit. A soha nem csomagol be téged annak a terébe, és nem tesz rabbá. Tehát ebből a szempontból nagyon nagy részben ilyen emberekkel találkoztam. És semmilyen olyan fejhez csapkodást, vagy ilyen lenézést, vagy megítélést nem tapasztaltam. Hogyha ebben foglalkozol, akkor az egy butaság, egy önképzelgés, vagy nem tudom micsoda, hanem hála Istennek az egyház belefér a világba egy gondolkodó ember számára. Ez nem egy elpusztítandó tényező, hanem benne van ez is, és nézi, keresi benne is a jót. Azt tudom neked mondani, jó, valóban volt ilyen is, amit mondasz, töredékes nagyon, 0,1 százalék. akinek ebben bármilyen baj lett volna, akkor is, hogyha ő hivatalosan nem keresztény, vagy éppen azt a szót használja, hogy ateista, mert most éppen azt használjuk. De nyílt szívű, na tényleg. És nagyon-nagyon sok ilyen barátom, ismerősöm van. Ráadásul tudjátok, hogy most ilyen digitális helyzet van. Nagyon sok fórumon el tudjuk érni egymást, nem csak keresztényekkel tartom a kapcsolatok, megérzékelik azokat a kis impulzusokat, amiket felrakok az internetre.
Erre még visszatérünk, gondolom, de még mindig nem érkeztünk el a papi hivatáshoz.
A papi hivatás kérlek szépen az az, hogy amikor kiskorodtól fogva felnősz, és érzékeled magadban erre az affinitást, a közelséget, hogy hajlandó vagyok nagyobb odafigyeléssel az Istennek a közvetítésére. Ez lehet ige hirdetés, lehet szentségkiszolgáltatás, ilyesmi. Akkor lényegében mondok egy igent. Mondok egy igent. Amit én mondtam, hogy engem eleve kijelölt az Úr erre a szolgálatra, azt vallom is, de van egy másik tapasztalatom is, főleg már érettebb gondolkodású édesapákkal, felnőttebb fiúkkal, egyetemistákkal beszélve, hogy ez a dolog, ez megérint őket, és az ő fülükbe is ott súgdos. Tehát, hogy legyél te is az én papom. És még azt is meg kell mondanom, és kérlek, figyelmet kérek megint tőletek, hogy ez nem csak a férfiaknak fülébe súgdosó gondolat. Ezt érzi nő is, érzi mindenki, aki meg van keresztelve. Tehát ezt nevezi a teológia szerintem általános papságnak.
Ez így is van.
És akkor lesz felszabadult a szíved, és még több erőd. És akkor találod még jobban a helyedet, és érted meg az életedet, hogyha ennek eleget teszel. Az én feladatom az általános igen vállalása mellett egy plusz megbizatással járó szentségi forma is. Tehát én azt mondtam, hogy igen, vállalom, akarom, jelentkeztem a szemináriumba, és kértem még egy szentségi megerősítést is erre, hogy a többi papmissziós testvéremet erővel feltöltve a napi szolgálatukhoz jobban tudjam szolgálni. Tehát megbízásos szentséget vettem magamra az eredeti igen mellett. Ezt a megbízásos szentséget a szent hagyományból, Krisztus akaratából, az apostoli kézrátétel által férfiaknak adják, és ezeket nevezzük mi felszentelt papjainknak, de a papi funkciómat tekintve, az alappapi funkciómat tekintve, a testvérekért való létben nem látom a különbséget a többi általános paptestvérem és felszentelt papi állapotom között. Mondom, abban látom, hogy olyan dolgokhoz férek hozzá, és olyan segítségekkel tudom őket megáldani Istennek az akaratából, hogy ők jobban helyt tudjanak állni a mindennapjaikban keresztényként. Én nem vagyok sok ideje pap, ezek a jelek körvonalazódnak. Ha megnézitek a miséket, amin itt vagyunk, itt szolgálati csapat van, akár a minisztráns gyerekekre gondolok, de most is még a nehéz időkben is 2-3 ember mindig segít. Egyedül én önmagamba Krisztus papja lehetek teológiai és szentség értelemben, de csak úgy lehetek pap, hogyha az valakikkel, valakikért, az Úr akarata szerint, az egyház teljes egységéért és velük történik.
Tehát megkaptad a művészeti diplomát.
Azt meg.
És akkor hogy történt a váltás azonnal?
Kérlek szépen, ugye mivel mozgódott bennem a dolog a papság irányába is, feltettem magamba a kérdést, vagy dilemmáztam magammal, hogy ne legyen személyiségi hatóság magam fele. Jelentkezek a szemináriumba, meglátjuk, hogy felvesznek-e, hogyan kellek, tudunk együtt lenni, dolgozni, imádkozni a szeminarista társakkal, az atyákkal, és kellek-e én így a Magyar Katolikus Egyházban. Meg volt bennem a hivatás, mondom, csak hogy ezekkel a jegyeimmel, ezzel a valóságommal beleférek-e a képbe. És itt látom az Istennek a hatalmas működését és jelét. Kellettem, akartuk, akartak engem, akartuk egymást, és látjátok, hogy most már negyedik éve papként vagyok. Egyházmegye papjaként. Mindemellett a festést is csinálom tovább.
És ez alatt a több év alatt nem voltak olyan kétségeid, hogy mégis abba hagyod, vagy
minden nap
nem jut, be se tudtam fejezni a kérdést.
Igen, mondjad.
Tehát, hogy mi segített, vagy ki segített abban, hogy ezt akkor végül is el tud dönteni, vagy tovább tud csinálni?
Amikor azt hiszed, szóval amikor már minden erőd elfogy, és kedvetlen vagy, és úgy érzed, hogy nem tudod tovább folytatni, valamilyen formában érkezik a segítség. Ezek teljesen vegyesek. Éppen akkor hív föl valaki, mondjuk az egyik legjobb barátod. Vagy éppen akkor érkezik ide valaki hozzád, valami kis segítséggel, bátorítással, kedvességgel. Vagy abban a pillanatban kapsz egy e-mailt, hogy atya, megtörtént a családunkban a csoda, meggyógyult, gyermeke lett, és köszönjük épp az imáidat. Vagy amikor már nagyon-nagyon fáradt vagy, és nem tudsz elaludni, mégis sikerül, és másnap kipihenten ébredsz. Annyi és annyi féle fajta jele és módja van ennek, de azt nem tagadom, hogy Istennel hajlamosak vagyunk elmenni a végletekig. Ha kitartok és így járok vele, akkor küld a segítséget.
Arra gondolsz, amit azt mondja a Zsoltáros, hogy Istennel a várfalakra is fölhágok? Ezt így
kell érteni? Igen, így van. Annyit elmondhatok most nektek, hogy most jó lesne egy nagyobb, egy segítség, egy hosszabb pihenés ebben a helyzetben. Már többen is jelezték, meg magamon is érzem, hogy itt egy tartós fáradtság jelei mutatkoznak. De bízom benne, hogy megjön. Azok alapján is, amit elmondtam. És lehet, hogy éppen amikor meghallgattátok ezt az interjút, akkor fog beköszönni és megáldani ebben engem a Jóisten.
Nem tudjuk, hogy a műsor mikor fog elhangzani a rádióban, de most, amikor beszélgetünk, akkor mondhatni azt, hogy a vírusjárványnak a csúcsa körül vagyunk, legalábbis a hivatalos jelentések szerint. Azt jelenti, hogy több mint 5 hete most már vannak a korlátozások, amit nagyon sokan elég nehezen viselünk, főleg a szentmise hiányát. És ugyanakkor sokkal több feladat hárul azokra, akik, hát a papokra elsősorban, de mindenki másra, akinek feladata van. Mert sok mindent lehet csinálni online, de a hitet átadni egy kicsit nehéz. És hittanórákat is tartani, ezt tapasztalatból mondom. És a családot összetartani, amikor nem jöhetek ki a lakásból, amikor nem látogathatja meg valaki az unokáját, vagy fordítva, és egy idő után úgy érzi, ahogy ez az előbb elhangzott, hogy elment a kedve még az imádságtól is, tehát nagyon nagy terheket ró ez. Nem is fizikailag, mert fizikailag nagyon jól el vagyunk látva, szerintem túl jól el vagyunk látva, de lelkileg nagyon nehéz terhet lehet látni szinte mindenkin. Azt hiszem, hogy az a jó ebben az időszakban, hogy valamit fogunk belőle tanulni. Az emberek sokkal többet imádkoznak, sőt olyanok, akik eddig nem is tudták, hogy ez a szó mit jelent, azok is imádkoznak, és egyet tudunk megígérni, hogy többet fogunk imádkozni a papokért, és egyáltalán az egész egyházért. Ezt azt hiszem a kedves hallgatók nevében is megígérhetem.
Köszönöm szépen, és hogy lássátok, hogy együtt érzek veletek, én is most tanulok imádkozni.
Ez érdekesen hangzik.
Pedig így van.
Nem tudom, hogy ki mennyire tudja nézni a Facebookot, mert attól eltekintve, hogy ismerem egy jó pár éve Zoltán atyát, és tudom, hogy valóban, ahogy szokták mondani, színes és eléggé ellentmondásos egyéniség is, állandóan vannak ötletei, mindig szeret vidám lenni, hogy most is, amit tesz minden nap, többféle, igen rövid, egy percbe sűrített evangéliumot, áldást, hittanórát, magyarázatot, ami bárkinek szólhat, tehát nem csak azoknak, akik tudják, hogy miről beszél, van, amikor rá is írja, hogy nem katolikusoknak, de én inkább azt mondanám, hogy bárkinek, aki keres. És hogy ezt a sok ötletet honnan veszed, és még mindig van ehhez erőt, hogy minden nap ezeket kidolgozd, és fölvedd, és közvetítsd az embereknek, és a nap folyamán akárhányszor megtekinthető. És nagyon sok embertől hallottam, hogy többször is meghallgatják, mert nagyon töményen és egyszerűen van megfogalmazva, és az is megérti a lényeget, aki nem ismeri a, hogy így mondjam, bocsánat a kifejezésére, az egyházi szakzsargont. Hogy állnak ezek össze?
Ajándékba kapom őket én is. Meg szoktam nézni előtte való este, hogy mi lesz az evangélium, és akkor az a 2-3 kép, képi ötlet. ami bevillan, és ami még a kialakulásáig alakulhat, kevés módosítással igyekszem minél gyorsabban fölvenni. Még azt sem mondhatom, hogy korlátozottak az eszközök, mert itt az egész világ körülöttem, és tényleg, ahogy kezdtem itt a művészeti érzékenységnek a magyarázatával, akár két almával, meg egy répával, meg egy plüssbárányval, és nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani. Nekem erre tehetségem van, mert képekkel foglalkozó ember vagyok, szóval ugye média szakon végeztem meg, festőszakon, úgyhogy ez ebből a szempontból egy adottság is, képesség is, amit ebbe igyekszem beletenni. Én például a szövegben nem tartom magamat erősnek. Nem prédikátor és tanító alkatú ember vagyok, hanem az az egy-két, tényleg egy-két szó, ahogy a Zsuzsa is mondta, tényleg egy-két szó, azt próbálom alá festeni, képekkel megerősíteni, hogy átmenjen nektek, mert ugye hát a feladatomban is adódóan az elsődleges küldetésem az a hirdetés, és akkor nekem ez a technikám. De ajándék, mondom ajándék. Tényleg eszembe juttatja mindig a Szentlélek, hogy éppen ehhez és ehhez nyúj. Azt is elmondom nektek, hogy nem teljesen önmutogatós jellegű. Amit leforgatok és megcsinálok, abban nekem van két nagyon-nagyon jó barátom, egy jogász ismerősöm és egy pap ismerősöm, akik így állandóan revidiálják az anyagot, hogy ezt meg lehet-e mutatni, nem lesz-e benne botránykeltő elem, nem lesz-e benne olyan, ami nem az evangéliumot erősíteni, hanem inkább távolítaná az embereket az egésztől. Ők ebbe így egy ilyen revízióként segítenek nekem. Először nekik mindig elküldöm, és ha ők jóvá hagyják, apróbámusz, akkor mehet a többieknek is.
Májusban nem lehet kikerülni azt a kérdést, hogy milyen a kapcsolatod a szűzanyával?
Hát én szövetségben vagyok vele. Szövetséget kötöttem a Szűz Máriával. Nem voltunk előtte se rosszba, de a mostani Szent Miséimen, hát idestól már egy hónapja. Kint van a csíksomjói Szűz Máriának, a kegyszobrának a másolata, nem cél nélkül. Tehát én is keresem arra itt a közösségemben a megoldást, hogy hogyan tudnánk ennek az egész járvány dolognak, és nem csak a járványnak, hanem ennek minden utólagos következményének is véget vetni, és őt kértem meg ebbe főközben járónak, és egy ilyen pünkösd időpontban állapodtunk meg, hogy addig Szent Fiánál kérlek szépen Szűzanya, rendezd a szálakat. Miért a csíksomjói Szűz Mária, azt is föltették nekem. Rengeteg más kegyszobrunk van, csoda tévő helyünk, ami Máriához kötődik. Én nagyon egyszerűen meg tudok nektek erre válaszolni. Pünkösdi Szűzanya egyetemes magyarságnak egy központi zarándok helye, búcsújáró helye és alakja. És ráadásul éppen pünkösd napján tartják rendszeresen ezt a világméretű búcsút, ahonnan a teljes magyarság összesereglik. Szentléleknek a tisztító tüze, gyógyító ereje, Mária közbenjárásával összefogva egészen biztosan eredményeket fog elérni. Lelki és gyakorlati értelemben is. Úgyhogy én vele vagyok szentmiséimen, vele vagyok szentségimádásaimon is, ott látható mindig ez a szobor, bár liturgikusan tudom, hogy nem teljesen helytálló. Egy Mária szobor ott van a kitett oltári szentség mellett, de ebből a szándékkal van kitéve, és ezt elmondtam a többieknek is, hogy azért láthatjátok őt ott, hogy kérjétek az ő segítségét Szent Fiánál. Tehát ránéztek a szoborra, ott van a szentségtartóban Szent Fia, és vele megerősítve tudjuk küldeni a kéréseket. Május hónap is van, és a litániáknál is természetesen a szobornál végezzük ezeket az imádságokat.
Lassan a műsoridő végéhez érünk. Szeretném megkérdezni, hogy mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak?
Ahogy én is rengeteg mindent kapok, egymástól is és az Úrtól is, ti is rengeteg mindent kaptok. Na arra szeretnének titeket megkérni, hogy ezekből, az örömökből, még ha nagyon pici is, merjetek bátran osztani, és meglátjátok, hogy száz annyi lesz belőle. És akkor így lehet tovább vinni ezt a krisztusi örömöt, amiről állandóan az Úr beszél. Isten áldjon mindannyiótokat, és hogy legyen ez áldás is, így áldjon meg titeket termékenyítő, lélekben termékenyítő áldással. És bátorsággal, bátor kiállással a mindenható Isten, Atya és Fiú és Szentlélek. Amen.
Hát ízlegest, hogy van kenyér, a süt magadnak, most egyél, és nem zuhansz, a vége nincsen kútban. Most oda fenn madár repül, bár nem beszél, hibátlanul fújja. benned él a lélek ez, hisz élő légy vagy, nem darab a gyurma. És gondolj arra, kit szeret, az imádság begyógyszeret, és nézd fel, arca felőd beforva.
Elhangzott műsorunkban Huszti Zoltán káplán atyával, Magyar Szentek templomából Egri Zsuzsa beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bitt dörökké, amen!